kedves jelenlévő és a ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, a mai már a kijelölt textusunk Mózes első könyvében a Biblia elejére az első szavakra irányítja figyelmünket. Mózes első könyve első négy versét, aztán a 26-tól a 31. verset, meg a második fejezet első négy versét olvassuk el. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek fele. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság, és látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barkokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonyá teremtette, és megáldotta Isten őket, és mondta nékik, Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, imé, néktek azok minden makkozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amely ilyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eredetű. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eredelő és ügyet. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó, és lett este is, lett reggel hatodik nap, és elvégeztetett az ég és a föld, és azoknak minden serege, mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel, hogy azon a napon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtette. Kedves gyülekezet, a Biblia fejezetekre és versekre való beosztása az nem egy idős a szövegnek a megszületésével, hajdan részben az író eszközök és a papír, papírusz nem elégséges volt, amiatt hát valahogy úgy írtak az emberek, mint egy kedves öreg, szegény ügyvéd, aki hajdan ezelőtt 40 évvel engem is védett az egyházi perben. Ő kihasználta a papírt szélétől széléig, nem vagyott margolt. Régen így írtak, és nem bontották még mondatokra se talán. Később, már egészen időszámításunk után, valamikor a 8. század körül kezdtek bizonyos jelzésekkel valamit megpróbálni, elhatárolni, beosztani, szerkeszteni a szöveget. És ezért néha egészen váratlan helyen áll meg, vagy szakad meg a szöveg, nem az első fejezet a végén kellene abba hagynunk az olvasást, hanem legalább a második rész negyedik versének a felénél, ahol még a szombat is belefér a teremtésnek a történetében, mert így kerek ez a történet. Nem olvasunk végig a teremtés minden napjának eseményeit, hanem a textus meghatározói segítségükre vannak abban, hogy megmaradjunk ennél a hármas számunknál, hogy egyrészt beszéljünk a dolgoknak a kezdetéről. Hogy Istentől indul a dolgok kezdete, az élet és minden ezen a világon, aztán beszéljünk néhány szót az embernek a teremtéséről, és a végén a szombatnak a kérdésével is valamennyi foglalkozzunk. Nemes egyszerűséggel, ilyen költői eszközökkel, nagy átkaroló mozdulattal beszél a dolgok történetének arról az időszakáról a Biblia, amiről gyakorlatilag semmit nem tudjuk. Azt mondja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Tehát ahonnan a sötétségből kiinduló világosság felé és az élet felé elindulunk, az már egy meglévő állapot volt, nem tudjuk Isten, mikor határozta el az ég és a föld megalkotását. Akik megpróbálják emberi eszközökkel mindezt mérni, azok évmilliókról beszélnek. A mi eszközeinkkel ezt a kezdetben szót így leírni. De én megálltam ennél a szónál már korábban is, azon gondolkodva, hogy vajon ez a kifejezés egy idő határozó szó-e, és azért is meg kellett állnom, mert nem is volt még idő akkor, amikor mindezt Isten teremtette, mert az idő az a teremtés negyedik napján az égi testek megalkotásában veszi kezdetét. Tehát mondjuk így, hogy egy időn kívüli állapot az, ami az első szóban megjelenik, de én tovább mentem ezen a gondolaton, és arra az örökkévalóra felfoghatatlan és szinte meg sem nevezhető örökkévaló Istenre gondoltam, aki a kezdet és a vég. És arra gondoltam, hogy benne kezdődnek az ő gondolatai, azok, melyek testet öltenek és megszületnek. De hát én egy kicsit úgy is éreztem ezt, hogy Istenben játszódik le minden, ami itt ebben a világban történik. Annak idején a teológián súlykolták belénk az a görög szövegből a Christo Christusban kifejezést, és azt, hogy minden a hívő ember számára Krisztusban jelenik meg, a teremtés is Krisztusban ment végbe, és itt tovább. Én most azt mondanám itt, hogy igen, nem járunk talán messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy ami van, a látható világ is Istenben nyeri el a maga értelmét. A középkorban még képben is megpróbálták elképzelni, mint ha Isten behúzná a hasát, és itt valahol a vendője környékén lenne a teremtett világ, mert nem tudták elképzelni, hogy hol van Istennel kapcsolatban mindaz, ami ezen a világon van. Egy biztos, hogy a dolgok nem önmagukat teremtették. Biztos, mondom én. Az én számomra igen. Az én számomra biztos, hogy nem a semmiben van az a csodálatos gondolat, teremtő gondolat, amely értelmet, szín, rendet akar létrehozni, hiszen a teremtette Isten szavak utána szintén nagyon fontosak, mert a Bibliában kizárólag a mindenható Istennel kapcsolatban szerepel ez a teremtette szó. A fejezetben egyébként három különböző kifejezést használ az eredeti szöveg arra, hogy valami létrejött, majd erre fogok kicsit később utalni, de a teremtés egészen biztos, hogy ez a kifejezés éberülve rá, ez csak Istennel kapcsolatban fordul elő, mert egyedül ő az, aki a semmiből előhozhat bármit. Ugye mi azokat a dolgokat rakosgatjuk, mint egy gyerek a legós doboza fölött, amelyek vannak. Összerakunk sárgát és zöldet, kéket és fehéret, vagy egymásra rakunk dolgokat, tárgyakat, és megpróbálunk abból valamit kreálni, a festő festékkel fest a vásznon, a szobrász farag, az építész épít, és az egyszerű ember is kavargat valamit a fazekában úgy, ahogy Isten ezt a világot megteremtette, de semmiből nem tud előhozni valamit ebben a világban. Nem tud rendet teremteni, nem tud értelmet csempészni a valamiben, sokszor még a meglévő dolgokkal sem tudunk értelmesen bánni. Akkor nagyon nehezen képzelhető el, hogy a semmi gondol egyet egyszer csak, és valami akar lenni, és ráadásul nem akármilyen valami. Mi tehát azt gondoljuk, hogy okkal feltételezünk valakit, mindamögött, ami van, és mi őt Istennek nevezzük, vagy inkább így mondanám, hogy ezzel a kifejezéssel jelöljük meg, és mi ő mögé szeretnénk állni, vagy azt gondoljuk, hogy ott van velünk, mert aki a világot teremtette, nem ok és értelem nélkül teremtette azt. És így jutunk majd el második pontunkban oda, hogy van valaki, akiért a mindenségen belül, ezen a korszemen az életet elgondolta, ő az ember, hogy tegnap Nyíregyházán, bibliaiskolánkon beszéltünk róla, azt, hogy mi ott ülhetünk, és beszélgethetünk Isten igéjéről, ez mind-mind-mind valamikor. Ekkor kezdődött el, mi valamennyien, akik itt vagyunk is, eddig a kezdeti pontig, amikor is Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert, eddig a pontig elmenően egyenes ági folytatói vagyunk minden, amit ő akkor alkotott. Sok mindent megérinthetnénk, ha bőségesen volna időnk, de egy szót még hadd emeljünk ki ebből az első szakaszból. És ez az, hogy Isten mondta. Mondta. Addig, amíg nem mondjuk ki a dolgokat, addig bennünk kavarodnak a gondolatok. És azokat kedvünk szerint alakíthatjuk. De amikor kimondunk valamit, amikor elhagyja a gondolat hangot formájában a szánkat, akkor ez egy döntés. Hogy Istennek mennyi ideig léteztünk mi a gondolataiban, ezt nem tudjuk megmondani. De az biztos, hogy amikor megszólalt és mondta, akkor onnantól kezdve feltartóztathatatlanul elindultak a látható világnak az eseményei. Nekünk ebből az az üzenet ma, hogy gondoljuk meg, hogy mit mondtunk. Mert a kiejtett szó, legyen az átok, vagy legyen az bármiféle állásfoglalás, egy érzés, az többé igazán nem törölhető. A gondolat igen, a gondolat alakulhat. Ezért mondja Zsoltár író is az egyik Zsoltárban, ha gondoltam és nem jött ki a szám. Gondolataink is zavarnak bennünket, de nem jött ki a szám, mert ha kijön abból, Szent György nevű költő mondja, hogy tett a szó, amelyért felelni kell. Igen, valahogy így van ez. Nagyon érdekes zsidó testvéreinknek az imádsággal kapcsolatos vélekedése, arra ösztönöznének minket, hogy imádkozzunk hangosan. Nem a utcák szegletein, hanem az ima kamránkban persze. Mert az a véleményük, hogy nekünk magunknak is hallani kell, hogy miket mondunk Isten előtt. Nem csak úgy gondolkozunk magunkban. Van példa a Bibliában arra is, hogy például éppen Sámuel édesanyja Anna magában imádkozott, csak a szája mozgott, és Éli azt hitte, hogy részeg, Éli főpap. De jobb hangosan imádkozni, mert olykor meghökkenünk. Miket mondtuk? Néha egyébként én a prédikáció közben is vagyok így, hogy mondok valamit, és elkerekedik a szemem, hogy miket mondok én itt. Lámedik a testvérek is nyilván gondolják, miket mond itt ez az ember. Szóval kimondjuk valamit, és az, amíg elhagyta a szánkat, oda köt bennünket a megfogalmazott gondolathoz. Isten imádkozott, mondjuk így. Beszélni kezdett. Mondott szavakat. Nem mondott fölösleges szavakat. Azok a tömör kifejezések, legyen világosság, vagy legyenek makozó füvek. Gazdag kijelentések voltak, mert benne volt a füvek fajtája és színe, rendeltetése és sok minden egyéb. Tehát kimondott valamit, és mi ezt nem csak imádságnak, hanem igének is nevezzük. Komolyan kell bennünk, mert Isten komolyan mondta. És amikor azt mondta, amikor azt mondja róla az igere, amikor ő mondja is ezt, hogy minden íme igen jó, akkor mi nem kezdjük azt mondani, hogy ez a világ szörnyű, mert fúj a szél, mert esik az eső, mert hideg van, mert sáros lesz a cipőnk. Kezdjük csak végig gondolni, hogy mi mindenre mondjuk azt, hogy nem jó. Szerintünk nem jó. Nem így kellett volna a dolgokat megalkotni. Talán Móra Ferenc dolgozza fel azt a kis talmesét, hogy egy vándor a magfa töltyfa alatt szenderedik el, de előtte azon gondolkozik, hogy itt van ez a vastag törzsű fa, és milyen itt van egy kis termése van, mag, és ezek ott van a dinnye, ami van egészen csenevész, madzagszerű indára van téve, hát micsoda ágondolatlan döntés volt, hogy a gyöngyfa egy ilyen kis hitvány gyümölcsök terem, és arra ébredt, hogy mellett koppan az orrán egy mag. És akkor újra gondolja az isteni bölcsességet. Mert lehet, hogy ez beszélve, hogy ilyen olyan dínje. Érkezik onnan fentről, a gyöngyfa tetejéről. Szóval jól van ez így. Jól van ez így. Nem azzal van a baj, ahogy Isten a világot megalkotta, hanem olykor bennünk van a baj, amikor kapzsi irgalmatlan, türelmetlen lélekkel, önzéssel próbálunk meg a világban mozogni, amikor nem elégszünk meg a gyümölcsökkel, amelyeket Isten ami számunkra tett, amikor ölni akarunk és birtokolni mindent, és mindenkit irgalmatlanul írtani fát, és egyebet csak azért, hogy valahol terjesztetessük, és esetleg kétszerezhessük a magunk számára neve ellenére, gondolok, hanem előfordul mindez a világban. Talán ide még egy dolog. Azt mondtam ugyan, hogy még egy szót ez a mondta, világosság mellett sem megyünk el, megjegyzések nélkül. Ott hangozzék el az, hogy a világító testeket, mint mondtam, nem ezen a napon teremtette Isten. Ezért, amikor így szólt, hogy legyen világosság, az nem feltétlenül fizika volt. Hogy mi volt, megint csak azt a gondolatot hívjuk segítségül, hogy ő a világosság, világosságok atya. És a sötétségben megjelenő Isten, a reménytelenségben, az ötlettelen világban megjelenő Isten világosságot teremt, és ez akkor is jó, ha az első pillanatban a káosz lepleződik le ezáltal. De valami elkezdődik. Ő közösséget vállal a mi sötétségbe süllyedt világunkkal és életünkkel. Nagyon jó, ha bennünk is világosságot gyújt, és megszűnik a sötétben bujkálás, az önbecsapás, az élethazugság, és az ő fényében, amiről másutt azt mondja a Biblia, hogy nem merünk rá kijönni, hogy lenne lepleződjünk. De mégis, aki valami újat, jót, igazán értelmeset akar, az kijön a világosságra, nem baj, ha lelepleződött a világosság. Mert valami elkezdődött, ugye, Isten közösség vállalásával, világvaló belépésével kezdődik az élet és az értelem körülötte, és minden nap, amikor feljön a nap, amikor kelet felé fordulunk, és nem a napot imádjuk, hanem beengedjük az ablakon, felhúzott függöny mögé, szobánkba a világosságot, szabad erre gondolni, minden nap bizonságtétel lesz arról, hogy Isten nem hagyott magunkra bennünket. Ő a mi világosságunk és üdvösségünk, kitől félünk, ő a mi életünk reménysége, kitől remegünk. Akkor nézzük a második pontunkat, az az ember teremtésének a története. És akkor itt jegyezhetjük meg azt, hogy amikor Isten az embert teremti, akkor nem egyszerűen csak mondja, hogy teremtsünk embert. Egyszer már beszéltem erről, hogy miért használ itt többes számot. Nem teljesen biztos, hogy igaza van az én kedves Rajk Tamás barátomnak, aki azt mondja, nagyon szellemes egyébként az ötlete, hogy egészen emberré bennünket, csak velünk együtt teremtett meg Isten, mert ő szerinte a fejedelmi többest az semmiképpen nem használhatja az ige, de használja még egy helyen, amikor a nyelvek összezavarásánál Isten leszáll, akkor is azt mondja, hogy szálljunk alá, nézzük meg. Nem tudjuk megfejteni, hogy miért van többes szám, de a teremtésnél említettem, hogy a semmiből való teremtés az kizárólag Istennek a joga, és itt most a teremtsünk szó az nem azzal a kifejezéssel szerepel, mint a Biblia második szavában, hanem amit úgy fordíthatunk, hogy csinálni. Tehát Isten valami olyat alkot, amit aztán az ember is csinálhat. Nem csak az emberre, az utódnemzésre gondolunk, hanem hogy az ember anyag is földből való, a föld korából részletezi ezt azután a második fejezet további verseiben, sőt, amikor Isten csinálja az embert, akkor nem csupán szavával, idéjével jelenti ki, sok mindent kijelent, például azt is, hogy az ő mintája, az ő elvei szerint legyen, ezt így fordítja, mondja arra a szemcsövegünk, hogy az ő képére és hasonlatossága, akár az ő modellje, az ő tervei szerint, de formálta az Úristen az embert, és aztán ele lehelte az orrába az életnek a lehetetét. Az állatoknál ezt nem olvassuk, hogy még rájuk is lehet. Ott csak azt mondta, hogy legyen ilyen, olyan lett. Itt neki állt formálta, csinálta, és aztán bele lehelte az orrába az ő életét. Az embert ezzel fölemelve minőségileg is más pontra a maga társává téve, felelősséggel felruházva ebben a világban. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag és az alkotó kezelőmát viselve ne tartoznánk az élő világnak a nagy-nagy rendszerébe. Mert ugyanazokat az elveket találjuk a halaktól és az egyszerű élményektől kezdve. Darwin is járt vasárnap iskolába, és innen vette az ötletet, amit akkor vette. Ötleteit. Nem azt mondom, hogy a teremtés és az evolúcióval kapcsolatos elképzelések teljesen felik egymást, nem mondok ilyet, de egy biztos, hogy az élő lények lépcsői, ugyanannak a kéznek a nyomait látjuk, de a végén ott van az ember, korábban az Isten leheletével, és egy olyan megbízatással, amit nem kapott egyetlen más élő lény sem. Ő kapta azt a feladatot, hogy méltósággal, el nem felejtve, hogy a megbízatást kitől kapta, képviselje a teremtőjét ebben a világban. Gondolunk arra az igére, Zsoltárra, amiben azt mondja a Biblia, hogy kevéssel tette kisebbé önmagánál. Persze itt ezen a kis korszemen értjük, ezt nem a világ mindenségben uralkodik az ember, de itt ezen a földön felelősséggel van jelen. És akkor a harmadik dolgunkra is maradt még néhány percünk, ez a szombatnak az ügye, nem lehet a teremtés teljes a nyugalom kérdése nélkül. Vannak emberek, akik nem tudnak pihenni, nem tudják abba hagyni. Vannak ilyen kifejezéseik, hogy munkamániás az illető. Hát, talán a háború utáni nemzedék, amely romokból építette újra ezt az országot, és emelnek elég hálásat nekik, ezért szoktak hozzá ahhoz, hogy mindig dolgozni kell. Most is fölparázsott a vita, villámgyorsan visszavezetett vasárnapi vásárlási lehetőség körül, hogy ez jó, vagy nem jó. Ki ki a maga érdeit mondja egymás mellett, mondják ezt el a szállók, és azoknak is van igazuk, akik azt mondják, hogy hát mindenkit megillet a pihenésnek a joga, hogy nagy vívmány volt hajdan, hogy a vasárnapot itt, és Izraelben pedig a szombatot, a hét egy napját pihenésre szánták, ugye most már kettővel is tudunk esetleg gazdálkodni, de nem kell szolgálmasabbnak lenni, mint amilyen a Jóisten. És ha ő neki a hétből elég hat ahhoz, hogy munkálkodjék, akkor van valami terve ezzel a hetedikkel. És azon van áldás, hogyha az ember nem zsigereli ki önmagát, nem akar túl teljesíteni. Mindig említem, hogy engem megragad a mózesi törvények közt az, hogy a szombatot haladás idején is meg kell tartani. Nagyon élveztem gyerekként ott Nyíregyháza környékén a gazdáknál való nyaralást, és onnan tudok egyet más például azt, hogy az aratás abban a pillanatban kezdődik, és akkor viszont éjjel-nappal dolgozni kell, amikor a mag még éppen benne marad a kalászban, de már könnyen. De majd onnan csépelni, nem tartja olyan erősen a kalászfél magukat, és hogyha nem következik be az aratás időben, akkor elengedi a kalászfél magukat, és azok kiperegnek, és az égi madarak eredetivé lesznek. Szóval akkor kettőkor szokott kelni a gazda, és kiveri a kaszáját is, és kötelet készít. Ott Nyíregyháza környékén zampol készítették a kötelet, egy jó párat kiviszi a földre, és amikor 3 óra tájban már kezdi húzni a kaszát, és este 11-ig is képesek az emberek dolgozni, állítólag a bányászoknál is nehezebb munka a kaszásnak a munkája, de hát muszáj csinálni, és abból van a kenyér. Viszont azt mondja az Úr, hogy az aratás idején is tartsd meg a szombatot, mert nem magunknak dolgozunk, csak mondjuk például, hogy az égi madaraknak is. Tehát Isten, amikor meghallgatja a madaraknak a imádságát, és eteti őket, és támogatja őket, akkor például ezt így teszi, hogy előírja számukra, hogy egy napon még az aratás is szüneteljen, hogy amik iperek, ha legyen meg, azt a magának. De meg is szentelte ezt a napot, és azután az Új Testamentumnak egy könyve arról beszél, hogy amikor az ember átmegy a szombatba, akkor megváltozik a szemlélete, ez a megtérés. Amikor a kényszerek alól felszabadul az ember, akármilyen kényszer, a kapzsiság kényszere és a bűn kényszere is ilyen. És szabad emberként tud újra dönteni, megállni és lemondani, akár a hosszú és nagy vonalúval átmenetileg, akkor a Szent Istennek a környezetébe asztalához kerül, és vele együtt gondolkodik a világ ügyeiről. Áldjon meg bennünket a Teremtő Isten, aki elvezett valamit, amit ott látott mindannyiunkat, szeretettel, bizalommal, hittel, és segítsen meg, hogy ez az alkotásban, a pihenésben, pihenés szentségében is találkozunk vele. Amen.